Kedves gyülekezet, kedves vendégeink és testvéreink, szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtti istentiszteleten két bibliai szakaszra és egy bizonyságtételre szeretném felhívni a figyelmeteket. Tehát két bibliai szakaszra és befejezésül majd egy bizonyságtételre szeretném felhívni a figyelmeteket. Miért nem alapigét választottam, hanem miért mondom így, hogy bibliai szakaszra, mert olyan időket élünk, amelyben nagyon nagy szükségünk van arra, hogy személyesen Jézus Krisztusnak a szavát és Jézus Krisztus hozzánk szóló üzenetét tanulmányozzuk. Jézus Krisztus az egyháznak a feje. Jézus Krisztus jelentette ki, hogy a mi időnkben milyen események fognak egymás után bekövetkezni, és Jézus Krisztus az, aki a hétköznapi gyakorlati életünkben szükséges dolgokat is előre kijelentette nékünk. Az ő proféciái nem olyan jövendőlések csupán, amelyek rámutatnak arra, hogy milyen események jönnek egymás után, hanem kijelölik a hívő embereknek a feladatát is az ő eljövetele előtti közvetlenül megelőző időben. Ezért most az első bibliai szakasz az Máté evangélium a 24. és 25. fejezete, ahol egyetlen egy összefüggést szeretnék kiemelni a számunkra, és ez az összefüggés az utóbbi években mind tisztában és tisztában körvonalazódott előttünk. Mint bizonyára jól tudjátok, Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus Krisztus az ő eljövetele előtti közvetlen megelőző időszakot négy részre osztotta fel. Szoktam kérni a gyülekezeteket, hogy tényleg ezt a négy részt mindenki a maga számára fedezze fel, mindig el tudja mondani, mindig lássa maga előtt, hogy Jézusnak személyes kijelentése ez, ami mindannyiunk számára nem egy ismeret, hanem élet és halál kérdése. Életbevágó fontosságú dolog. Ez a négy szakasz, amit Jézus megkülönböztetett a Máté 24. fejezetében, a nagy apokaliptikus beszédben, hogy a világra rátör egy minden eddiginél súlyosabb válság. Ez az első szakasz, ez a hatalmas válság, amit Jézus Krisztus a 4. verstől, tehát Máté 24. fejezet 4. versétől a 8. fejezet verséig részletezett. Ha van előttetek Biblia, amivel nem fogok mindent felolvasni, hogy közben be tudjatok pillantani itt a jézusi kijelentésekbe, a Máté 24. fejezet 4-től a 8. verséig nézzetek utána, és kérlek benneteket még egyszer, hogy mindenki ezt személyesen a maga számára fedezze fel, értse meg, sajátítsa el, mert Jézus Krisztusnak ez ugyanolyan fontos kijelentése, mint amikor az első keresztényeknek arról beszélt, hogy Jeruzsálemet mikor hagyják el, és aki elhagyta, azt túlélte az ostromot, és Pella városába elmenekülhetett, aki ezt számon kívül helyezte, az pedig odaveszett a városban. A Máté 24. fejezet 4. és 8. verse között, tehát az első szakaszt nevezte meg Jézus, egy a világ történelem legnagyobb válsága fog bekövetkezni. Minden eddig itt felülmúló válság, amit egyébként a Dániel könyve 12. fejezet első verse is jelez, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni a Föld, és nem is lesz soha. A történelem utolsó rendkívüli megrázkódtatása, amit az elmúlt évtizedekkel már azonosíthattunk, ez a válság már régen elkezdődött, de az biztos, hogy 3-4 évtizede egyre inkább súlyosbodik, és egyre kegyetlenebb mélységek felé viszi az emberiséget, és benne természetesen az Isten egyházának az állapotát is. A második időszak, amit Jézus megjelölt, ez a 9. verstől a 13. tartó rész, amit röviden így szoktunk nevezni, hogy ez a rostálás időszaka. És hogy ebben vagyunk benne, hogy milyen könnyen meghatározható, hogy ebben vagyunk benne, erre majd még kitérek. A harmadik időszak az a 14. verstől, a 20. versig tartó időszak, a végső nagy evangélium hirdetés időszaka, amelyben még nem vagyunk benne, de amely előttünk áll, mint egy csodálatos, reményteli és az Isten művét megkoronázó időszak, amikor minden teremtmény, a több mint ma 7 milliárdan itt élő ember közül meg fogja ismerni a tiszta evangéliumot, és döntést tud hozni, hogy most Isten mellett, Krisztus mellett vagy ellene. És a negyedik időszak, amelyet Jézus a 21. verstől, a 21. verstől egészen a 31. versig mondott el, ez a történelmünk végső nagy drámai összeomlásának, a hét utolsó csapásnak, vagy a legnagyobb nyomorúságnak az időszaka, amikor közbenjáró nélkül kell majd Isten népének megállnia, a maradéknak megállnia, és akkor fog feltetszeni az ember fiának jele az égen. Ez már Jézus második eljövetele, amiben a hét utolsó csapás bele is fut, hiszen ha elolvassátok a hét utolsó csapás jelenések 15.-16. fejezetében, ott a 6. és 7. csapás között Jézus már megjelenik. Ez a négy időszak. És ezt a négy időszakot, hogy említettem, hogy könnyen meg tudjuk határozni, hogy most milyen időszakban járunk. Most hol tartunk ebben a végső esemény sorrendben? Most még nem kezdődött el az első, vagy éppen kezdetét vette? Én azt gondolom, hogy világosan megállapítható, régóta tanulmányozzuk ezeket a verseket, hogy az első időszak már régen, évtizedekkel ezelőtt elkezdődött, és egyre inkább mélyül. De azt is világosan láthatjuk, hogy a harmadik még nem kezdődött el, tehát végső nagy evangélium hirdetésről nem beszélhetünk. Tehát nagyon egyszerű alapon eldönthetjük, hogy ma a rostálás időszakát éljük. A rostálás időszakáról csak ezt a 9-től a 13. versig tartó részt hadd olvassam fel. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Jézus ezt az öt kijelentést mondja a rostálás időszakáról, és ha megnézitek, mind az öt kijelentés külön-külön szempontból világítja meg ezt a rostálást. Ha komolyan veszünk minden egyes kijelentést, és ezt alaposan tanulmányozunk külön és külön is, de én most nem erre teszem a hangsúlyt, csak felsorolom ezeknek a jellegét, akkor a következő megfigyelést tehetjük. A mi tanításunk és a mi küldetésünk egyre népszerűtlenebb lesz a világban. És azért leszünk gyűlöletesek minden nép előtt, és azért helyezik kilátásba a nyomorúságot, sőt, ennek egy bizonyos időszakában még a tetleges fellépést is, hiszen Jézus a 9. versben azt mondja, megölnek titeket. Ez szörnyűséges olvasni. Én ezt elismerem, elfogadom, hogy ez szörnyűséges olvasni, de Jézus erről beszélt, hogy a mi egész tanításunk, hogyha ahhoz ragaszkodunk, és azt hitelesen szeretnénk közvetíteni más emberek számára, ez előbb-utóbb gyűlöletessé tesz bennünket. Miért? Azért, mert az egész világot lépésről lépésre mesterien, fokozatosan próbálják belehajtani abba a mederbe, hogy higgyen a világ a közös összefogásnak és a világ megmentésének egy összefogáson alapuló jövőképében. Az összefogás mindenre kiterjed. Az összefogás kiterjed a keresztény egyházak összefogására, de kiterjed a világ vallások összefogására, és kiterjed a vallásfelekezetek és politikai erők is. Tehát ez egy totális, egy teljes összefogás lesz, ami előttünk körvonalazódik. Most ebben a hatalmas összefogásban, amely azzal akarja áltatni az emberiséget, hogy így megmentető a világ, de csak is így. Ha valaki azt mondja, hogy a világot csak Jézus második eljövetele menti meg, illetve a világból azokat, akik megmenekülni akarnak, mert magát a világot nem akarja Jézus megmenteni, azokat akarja megmenteni, akik az életre, az örök életre akarnak megmenekülni. Nos, ez két olyannyira ellentétes jövőkép, két olyannyira ellentétes mozgás, hogy nyilvánvaló, hogy ahogy mi nem tudjuk elfogadni a világ összefogást, attól persze mi nem gyűlöljük azokat, akik most ebben vannak benne, de a világ összefogás sem tudja elfogadni a tőle eltérő, méghozzá nagyon eltérő, nagyon markánsan eltérő hangot. Jézus azt mondta, hogy akik már most az advent üzenetet komolyan veszik és ezt hirdetik, már most fognak ezzel találkozni, hogy ez egyszerűen gyűlöletes az emberek előtt. Meg se akarják hallani az emberek, mert azt mondják, hogy ez riogatás. Azt mondják, hogy ez félelemkeltés, azt mondják, hogy ez emberhez méltatlan dolog, mert hát hiszen higgyünk abban, hogy mi emberek összefogással sokra vagyunk képesek. Utána Jézus arra mutat rá, hogy az Isten gyülekezetében is rettentő megosztás lesz, ezt mondja a 10. vers, hogy akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Tehát a világ gyűlölete, ami az igazi, utolsó, kegyelmi üzenetet hirdetőkkel szemben megnyilvánul, a világ gyűlölete, ez testet ölt a gyülekezeten belül is, széthasítja a gyülekezeteket, mert egymást gyűlölni fogják azok, akik el is árulják egymást, és akik megbotránkoznak azon, hogy hogy lehet a világ szándékával ennyire szembe menni. Mert hogyha a világ ezt akarja, hát legalább bizonyos lépéseket tegyünk meg vele együtt, ne élezzük ki a dolgot, hogyha ez ennyire ellentétes, hát akkor legalább mutassuk azt, hogy mi mennyire emberszerető emberek vagyunk, hogy menjünk néhány lépést együtt a világgal. Majd utána esetleg figyelmeztetjük a világot, hogy ez nem jó, de rögtön ilyen ellentétet megengedni, ez megbocsáthatatlan vétek. Utána Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Tehát miközben zajlanak ezek az események, hogy a világ a globalizációra és az ökumenizmus teljességre jutására tör, miközben az Isten népében, az advent népben is súlyos megoszlások lesznek, porondra lépnek a hamis próféták. Egy világméretű elhitetés. És az Isten népe körében is egy a mi közösségünkön belül is egy óriási elhitetés veszi a kezdetét. Sok hamis prófétával fogunk találkozni, és sokakat elhitetnek. Jézus hangsúlyosan mondta ezeket a kifejezéseket. Persze, hogyha az egész apokaliptikus beszédet végig tanulmányozod, akkor látod, hogy erről Jézus még két alkalommal megemlékezik. Ezzel kezdi az apokaliptikus beszéd, és ezzel végzi. Nézzétek meg a 4. és 5. verset, Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, amikor akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Tehát a hitetés már elkezdődött, de a hitetés, hogy haladunk előre, csúcspontjára fog akkor jutni, amikor a gyülekezeten belül is súlyos megoszlások lesznek, és nyilván a hitető beszéd azt fogja célozni, hogy nekünk a világhoz kell alkalmazkodni, mi ha szeretjük az embereket, akkor az emberekkel együtt kell menni, más egyházakkal és más akár politikai erőkkel is együtt kell menni, ha mi igazán szeretjük az embereket, ezért beszélnek olyan sokat a szeretetről, de természetesen igazság és Jézusi profétikus ismeret nélkül. Negyedikként azt mondja Jézus, hogy amikor mindez megy előre, és óriási hitető kampányok lesznek azért, hogy a világgal való egyesülésre bírják rá Isten népének még ingadozó részét, aközben azt mondja Jézus, hogy a világon semmi nem változik meg, pozitív irányba semmi nem fog megváltozni, negatív irányban igen, tudni, mi fog negatív irányban megváltozni, hogy a gonoszság tovább fog sokasodni. Az, amiben éltünk 20 éve, és amire azt mondjuk, hogy most már sokkal mélyebben vagyunk, az, ameddig élni fogunk itt a világon, egyre súlyosabb és egyre mélyebb lesz. A gonoszság meg fog sokasodni. Az emberi összefogás látszat, vallások összefogása, külső porhintés, politika és vallás összebékülése csak az emberek félrevezetésére szolgál, a gonoszság, a bűnözés, az önzés, Ahogy ezt Pál külön leírja a második Timóteus levél harmadik fejezetében, amikor azzal kezdő, hogy ezt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, és az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kevélyek, kérelhetetlenek, káromkodók, nem az igazságnak a gyönyörnek, és akkor sorolja a végén azzal, hogy akikben megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, ez tovább fog súlyosbodni. Jézus azt mondja, a gonoszság megsokasodik, de közben eléri a célját a sok hamis profécia, azokban is, akikben volt szeretet, a szeretet sokakban meghidegül. Óriási rostálás, tehát a rostálásnak érezzük, hogy egyre súlyosabb rázásait éri majd át mindaz az ember, aki ismeri Isten szavát, aki az Isten népe soraiban van, az Isten népét egy soha nem látott rostálás fogja megrázni, de miért? És itt van az ötödik és befejező rész, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Tehát aki mindvégig kitart Isten szava mellett, az egész világgal szemben, akár a gyülekezettel és saját testvéreivel szemben is, a hamis prófétákkal szemben is, aki látja a világ iszonyatos leépülését, de mindvégig állhatatos marad ahhoz, amit Jézus mondott, az fog üdvözülni, és persze még valamit hozzátettünk, az, amivel folytatódik a 14. vers, hogy azokra fog kiáradni a Szentlélek. Mert most jön egy Szentlélek által támogatott hatalmas nagy evangélium hirdetés, most jön az, amit soha nem látott a világ, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdetették majd az egész világon, és bizonyságul, és minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát mindez, amiben most mi vagyunk, drámai gyorsasággal bele fog futni a végső nagy evangélium hirdetésbe, de a végső nagy evangélium hirdetés során a Szentlélek ereje csak azokra árad ki, akikre igaz az, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Kedves gyülekezet, amit az elmúlt években sokat tanulmányoztunk, most egy olyan dolgot hadd osszak meg veletek, mint ennek a drámai rostálásnak egy következő részletezését, mert ha megnézitek, Jézusnak az apokaliptikus beszéde a 31. versen nem ér véget. Jézus annyira látta mi szükségleteinket, hogy nem csak elmondta ezt a négy szakaszt, és hogy mi fog ezeken belül még bekövetkezni, hanem a 32. verstől fogva különböző részletekbe is belement Jézus, és óvásokat, figyelmeztetéseket, és gyakorlati útmutatásokat fogalmazott meg a számunkra. A 32. verstől a 43. versig tartó szakaszt most nem idézném. Ez egy külön tanulmány tárgya kellene, hogy legyen. De ez egy jól körülhatárolható rész, tehát a 32-től a 43-ig tartó, 40, mondjuk 44-ig tartó részt, már a 44-ig már bevezeti a következő szakaszt. Nagyon kérlelek benneteket, hogy foglalkozzatok ezekkel a proféciákkal személyesen. Én tegnap még Szlovákiában voltam, ott találkoztam olyan testvérrel, aki nagyon komolyan évek óta foglalkozik ezekkel a proféciákkal, és azt is hadd mondjam meg, hogy néhány új meglátását most megosztanám veletek. Ez nekem egy óriási bizonyság amellett, hogy ha valaki komolyan foglalkozik a proféciákkal, megbeszéli a testvérekkel, szombat délelőttönként erről beszél, délutánonként közös megbeszéléseket folytatnak, és voltam 2-3 gyülekezetében, ami olyan tiszta, világos gondolkodású gyülekezet, és szembesültem azzal a helyzettel is, hogy Szlovákiában például, ami egész egyházunk egyetért az ökumenizmussal, kivéve ezt a 2-3 gyülekezetet. Az összes gyülekezet egyetért vele, és most az ottani uniónak a vezetőjétől azt kérték, hogy egy ökumenikus összejövetelen ne csak hogy jelenjék meg, hanem egy Mária szobor előtt imát mondjon, és egy csokor virágot helyezzen, és ezt megtette. Ezt megtette. Videó őrzi, mindenkinek elküldik ezt a gyászos eseményt, ha kéri, ha valaki nem hisz a fülének. Megtette, hogy minden egyház vezetője meghívottja erre késznek mutatkozott, hogy megállta a Mária szobor előtt, meghajtotta a fejét, imádkozott, majd elhelyezte a csokorvilágot. Az adventista vezető is ezt megtette. A 3 gyülekezet közül egybe éppen volt beosztása és kérdőre vonta, és állítólag ez a vezető sírva ismerte el a hibáját, de azt mondta, hogy ő más nem tetett, mert ha már ott van, és már mindenki megteszi, akkor ő hogy lóghatna ki a sorból? Hát ez olyan nyílt ellentámadásszerű dolog lett volna, akkor már el se kellett volna menni. Hát így csuktam meg én ugye a mi testvérünknek, hogy mi azért nem megyünk el. Még katolikus voltam, amikor mondta egy katolikus újságíró a 70-es években, hogy sokat járunk a hazafias népfront összejöveteleire, és ott mindig kocintani kell. Kocint egymással a katolikus, az ateista, a protestáns, a zsidó, és amikor kocintunk egymással, akkor nem vicsorgunk egymással, hát amikor ott ugye felszolgálják az italt, és kocintunk, mosolygunk egymással, és mondja nekem ez a katolikus újságíró a 70-es években, tehát 40 évvel ezelőtt, bárcsak nem mennék el soha egy ilyen összejövetelre, mert ott azt mondja, csak mosolyogni lehet egymás, hát ott az már modortalanság, hogyha én mondjuk letenném azt a poharat, vagy mit tudom én, megjegyzéseket tennék, hát ott már nyílt útja van ezeknek a dolgoknak. Az ördög tudja, hogy milyen lépésekkel halad előre, és kit hogyan akar a maga lejtőjére elvezetni. Amiről én szeretnék szólni, hogy Jézus ezután a 32. és a 44. vers közötti rész után, ahol mondom, gyakorlati tanácsokat ad, a 45. verstől, már ugye mondjuk előkészíti ezt a 44. versben, de konkrétan a 45. verstől belefog 4 példázatba. És azt már előzőleg is, talán egy éve is mondtam nektek, hogy ez a 4 példázat előttem az utóbbi 2 évben tisztázódott, hogy ez a 4 példázatot miért így mondja el Jézus, miért ilyen sorrendben, miért ilyen összefüggésben, és mire vonatkozik. Az már 2 évvel ezelőtt is világos volt előttem, hogy ez a 4 példázat mindig a második szakaszra vonatkozik. Tehát az előbb említett, ugye, válság, rostálás, második szakasz, mind a 4 példázat a rostálásra vonatkozik. Tehát megint csak a mi időnket és a mi hétköznapjainkat veszi célba. Mind a 4 példázat erre vonatkozik, és nem az előzőre, nem a harmadikra és nem a negyedikre. Jézus annyira fontosnak látta ezt részletezni, hogy nem egy, nem kettő, 4 példázatot elmondott a rostálásról. És most, hogy más országokban levő testvérekkel is beszélgetek, és én igyekezem tanulni tőlük, mert ők ugye más körülmények között élik át ugyanazt. Tehát ugyanazt éljük át most, de más körülmények között. És azt mondja például ez a testvér, hogy te hallottuk, hogy ti már mondjátok, hogy miért az az első példázat, ami a hű és bölcs szolga és a gonosz szolga példázata. Ez miben mutat rá a rostálásra? Az, hogy a rostálás első nagy tényezője a vezetők magatartása lesz. A rostálás akkor fog felgyorsulni, amikor a vezetők között meghasadás lesz, és a vezetők egyik része kezd együttműködni a világméretű összefogással, mert a gonosz és resz szolga mit csinál? A szívében azt mondja, hogy halogatja még az én uram a visszajövetelét, a részegesekkel együtt eszik és iszik, és ütlegelni kezdi a szolgatását. Ezt a 3 dolgot azért jegyezzétek meg. Nem mondja nyíltan, hogy Jézus eljövetele távol van, de belül a szívében azt mondja, ó, hát ki tudja, mikor jön az. Mi már hirdetjük 170 éve, még mindig nem jött el. Ki tudja, hogy mikor lesz. Nem kell ezt olyan komolyan venni. Komolyabban azt kell venni, amit most mondanak nekünk a világ urai. Belül azt mondja, hogy halogatja még az én uram a visszajövetel. De ebből cselekedet is jön, mert aki azt mondja, hogy nem halogatja, hogy Jézus eljövetel a küszöbön van, hogy Jézus azt mondja nekünk, az ajtó előtt állok és zörgetek, akkor ezeket ütni-verni kezdi. Mi az, hogy ütni-verni? Nem annyit jelent, hogy fog egy furkos botot és neki átlát és ütni-verni kezdi. Hát ez is jelképes kijelentés. Fölhasználja a hatalmat, akár világi hatalom, akár egyházi hatalom, hogy ezzel a hatalommal visszaélve azt tegye a másik vezetővel, amit csak akar. Hát fordítsuk le ezt. Tehát ez nem annyit jelent, hogy ütni-verni kezdi, hogy neki lát, és tehát ez is egy jelképes beszéd Jézus részéről. Fölhasználja a világi és az egyházi hatalmat, hogy kiközösítsen, megbélyegezzen, rágalmazzon, minden belefér ebbe, amit sajnos, azt kell, hogy mondjam, az elmúlt években nem csak már Jézus beszédeiből volt módunk megismerni. És az, hogy a részegesekkel együtt eszik és iszik? Hogy ő is Babilon bódító italából, hogy az összefogás itt a megoldás? És ezt mondja más közösségek vezetőivel? Például egyik testvérünk, ez a testvér figyelmeztetett engem arra, hogy nézzük meg, hogy a vallások közötti nagy ökumenikus imahét mikor van? Január közepén, ugye? Amikor az összes keresztény felekezett, talán itt Miskolcon is ezek régi dolgok, hogy összejönnek egyszer egy katolikus templomba, utána református, végigjárják az összes gyülekezetet, és egy hetes imahetet tartanak. Tudjátok, hogy mi mikor tartottuk az imahetünket? A történelmünk kezdetén a Biblia szerinti nagy engesztelési nap és a sátoros ünnep, tehát az október közepén tartottuk az imahetünket. Ez 1911 után elkezdték vinni novemberre, decemberre. Most tudjátok, hogy hol tart az imahetünk? Januárban. Egy hétre a többi imahéttől. Minden tekintetben a részegesekkel együtt eszik és iszik, és azt a látszatot kelti, hogy az összefogásban mi is kell, hogy legyünk, és hogy az összefogás fogja megmenteni ezt a világot. Jézus azt mondja, hogy a rostálás első mozgása, hogy te most kiket követsz. Az egyházi vezetők közül, most nem úgy mondom, hogy személyesen kiket követsz, hanem milyen tanításokat, hordozókat, képviselőket követsz. Azokat követed, akik azt mondják a szívükben, hogy halogatja az én Uram a visszajövetelt, aki a részegesekkel együtt eszik és iszik, és akik ütlegelik a szolgatásaikat, azokat követed, a hű és bölcs szolgát, akik azt mondják, hogy közel van az Úr eljövetele, vigyáznunk kell, mindenre oda kell figyelnünk, munkát kell vállalnunk, mert boldog az a szolga, akit az Úr ilyen munkában talál, és aki a maga házanépének időben ad eledelt. Tehát mindig a gyülekezetet tudósítja, és fel is készíti a soron következő lépésre, mert nem azért van a gyülekezet, hogy majd egy összegben egyszerre zúduljon rá minden, hanem azért van a gyülekezet, hogy Istennel együtt élve lépésről lépésre az Úr útját kövesse. Mind a két szolgáról három-három dolgot mond el Jézus Krisztus. A rostálás első nagy kérdése, hogy te most az egyház által tekintélyeknek tartott, de olyan szolgákat követed, akire az előbbi három dolog vonatkozik, vagy pedig akit most az egyház nem tart, szinte nem, hogy tekintének nem tart, semmibe nem tart, de dolgozik, azt mondja, hogy közel van az Úr eljövetele, és idejében tájékoztatja azt a néhány testvért a gyülekezetben, akinek van füle a hallásra, hogy mi következik. A rostálásnak az első nagy kérdése tehát, hogy a vezetőkhöz való viszony milyen lesz. Mi a második, a rostálásnak mi a második fokozata? Ezután jön a 10 szűz példázata. A 10 szűz példázata, és ez tényleg az elmúlt hónapokban lett világos előttünk, a 10 szűz példázata kikről szól? A 10 szűz példázata az egész advent népről szól? Az előzmények szerint nem. A 10 szűz példázata azokról szól, akik a restés gonosz szolgát követik? Nem. A 10 szűz példázata azokról szól, akik a hű és a bölcs szolgát követik. Csak azokról szól. Mert a rostálás első fokozata, hogy te melyik szóra, melyik figyelmeztetésre fordítod oda a füledet. A 10 szűz példázatában miről van szó? Kezükben a lámpás, tehát a Biblia. Tudják, hogy Jézus eljövetele közel, tehát már csak ezért se követhetik azokat, akik azt mondják, hogy halogatja még az Uram a visszajövetelt. Ők pontosan tudják, hogy Jézus eljövetele a küszöbön van. Pontosan tudják, hogy mit jelent Jézust várni, de ezek között is elbóbiskolás lesz, ezek között is elszunnyadás lesz. Döbbenetes, a rosta forog, és megint kiesnek emberek, akik nem veszik komolyan azt, hogy Istennel együtt kell munkálkodni, mert nem elég csak a jó vezetőkre hallgatni. Ők a jó vezetőket követik, abban nincs hiba, de nem elég csak a hiteles, jó és Isten szándékait megvalósító vezetőkre hallgatni. Mindenkinek személyesen kell munkálkodnia, mindenkinek személyesen kell tapasztalatokat szereznie, mert mi a második példázatnak a legfélelmetesebb tanítása, hogy elvesznek azok, akiknek nincsen tartalékolajuk. Tehát hiába követik a jó vezetőket, hiába mondják azt, hogy közel van Jézus eljövetele, hiába munkálkodnak, hogyha nem tanultak meg személyesen munkálkodni, nem tanultak meg személyesen mély kapcsolatot ápolni a Szentlélekkel. Jézus azt mondja nekik, hogy bizony-bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. 12. vers, döbbenetes kijelentés. Jön a rostálásnak a harmadik, hogy mondjam, rázása. Az első rázás, hogy ki milyen vezetőt követ. A második rázás, hogy ezen belül nem embereket kell követni, hiszen a jó vezetők csak azt testesítik meg, amit Jézus kíván tőlük. Jézust kell követni, de aki Jézus szent lelkével nem vállal közösséget, nem szerez mélyreható tapasztalatokat, nem lesz eljel megállni. Olyan iszonyatos válság fokozódik és tör rá a világra. Jön a talentumok példázata. Talentumok példázata újabb rostálást mutat. Mind a három példázat rostálást mutat. Az elsőben a vezető közötti rostálás, a másodikban a maradék gyülekezetben való rostálás, a harmadikban pedig a maradék emberek közötti rostálás első szakasza, hogy te mit kezdesz az Isten lelki ajándékaival, amit a Szentlélek ad neked. Két ember fennmarad a rostán, az öt és a két talentumos ember, az öt és a két talentumos, igenis az egy talentumos ember, aki elássa a lelki ajándékokat, kihull a rostán. Tehát jön a rostálásnak a harmadik szakasza, amit Jézus a hétköznapi életünkben mutat. Érzitek, hogy előbb bemutatta a történelemben, mit jelent a rostálás. Most azért fűz négy példázatot közé, hogy azonosítsad, hogy te most hol jársz, te most hova akarsz tartozni, te most mit veszel komolynak, mert lehet, hogy te nem követed a rossz vezetőket, lehet, hogy kezedben van a lámpás, és munkálkodni is szeretné, és van is a Szentlélekkel már tapasztalatod, de lehet, hogy nem minden képességedet, nem az Úr szolgálatára és embertársaid megmentésére fordítod, és kihulik a rostán az egy talentumot elássó ember. És jön a negyedik példázat, a negyedik rostálás. Az első rostálást nevezhetjük a vezetők szerinti rostálásnak. A másodikat nevezhetjük az Isten szent lelkéhez való viszony rostálásának. A harmadikat nevezhetjük a lelki ajándékok igazi felhasználásának. Tehát aki nem használja fel minden ajándékát, szintén kihull a rostán. És a negyedik a kecskék és juhok példázata. És ez az, ami megvilágosodott most a mi testvérünk elbeszéléséből, hogy órákon keresztül beszéltünk Jézus tanításairól, mert én azt gondolom, hogy ma, ha keresztények vagyunk, akkor nekünk Krisztust kell megértenünk, és másodszor is Krisztust kell megértenünk, és harmadszor is Krisztust. Ő az egyházunk feje. Krisztus akar mindannyiunk vezetője lenni, és Krisztus a negyedikben mit mondott, hogy mi lesz a rostálásnak az oka? Az, hogy azok, akik dolgoztak, akik méreható tapasztalatokat szereztek a Szentlélektől, de a jellemük teljesen nem alakult át. Itt ez a kérdés. Mert lehet dolgozni, lehet munkálkodni, lehet Isten művében nagyon sokat elérni, de ha közben a jellemében még foltok és sömörgözések vannak, mint hogy a Biblia állítja, hogy ezeket is el akarja tüntetni az Úr a végső időkben, hiszen egy győzelmes közösségnek kell létrejönnie, és én mondjuk megtűröm magamban azt, hogy indulatoskodom, megtűröm magamban azt, hogy sértődékenységet mutatok, megtűröm magamban a hiúságot, vagy bármit, ami égtelen folt a jellememen, hiszen miről szól a negyedik példázat, hogy olyan jellemszintre eljutott emberek, akik olyan természetesen teszik a jót, hogy nem tartják ezt számon, hogy ők tették, mert mindent Istennek köszönnek, és mindent Isten alapján végeznek el. Nekem döbbenetes ez a négy rosta. Ez ugyanolyan döbbenetes dolog, mint hogy Gedeon is átélhette, hogy amikor volt 32 000 embere, és az első rostán kiesett 22 000, mit csináljak én 10 000 emberrel, 200 000 emberrel szemben? De az Úr azt mondta, hogy nem, még az is sok. És most jött a nagyobbik rosta, kiesett 9 700 ember, maradt 300 ember a 200 000-rel szemben. És az a 300 ember nyerte meg. Itt sem tömegekre kell vágyakoznunk, hanem arra kell vágyakoznunk, hogy emberek mennyire tisztán, világosan cselekszik az Úr akaratát, mert az Úr szent lelke ezekre fog úgy kiáradni, egy soha nem látott késői eső kiáradásával, hogy aztán majd ez begyűjt óriási sokaságot. Nem most keressük a nagy sokaságot, hanem akkor lesz majd nagy sokaság, ha mindent Isten terve szerint végzünk el. Ez az első összefüggés, ezért mondtam, hogy szakaszt fogok elébetek állítani, és ha bármilyen kérdésetek, megjegyzésetek van közvetlenül az istentisztelet után, vagy az ebédszünetben, vagy délután is visszatérhetünk erre. A másik szövegrészletet Jelenések könyve 14. fejezetéből szeretném felolvasni. Jelenések könyve 14. fejezetében a hármas angyali üzenet előtt elhangzik egy nagyon jelentőségteljes két vers. Mielőtt megszólalna a hármas angyali üzenet, ezt tudjuk, hogy Jelenések könyve 14. fejezet 6-tól a 13. verseikben található meg, ezek előtt elhangzik a végső idők igazán hívő és Krisztus által mindvégig megtartott embereinek a jellemzése. Amint most elmondtam az előzőekben, most szeretnék rátérni arra, hogy igenis lesznek emberek, akikre kiárad a Szentlélek, lesznek emberek, akik összegyűjtik a föld maradékát, na de ezek kik lesznek? És figyeljétek meg, hogy itt is 4-5 kijelentést teszi, ugyanaz a Jézus Krisztus, aki az apokaliptikus beszédet mondta, ugyanaz a Jézus Krisztus az, aki a Jelenések könyvének a kijelentéseit átadta János apostolnak. Így olvasom, tehát a Jelenések 14. fejezet 4. versétől. Ezek azok, mert itt a 144 000-re mondja, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, tehát az előbbieket itt lehet folytatni, amiket előbbiekben mondtam, akik megszívlelik a nagy apokaliptikus beszédet, akik ezt a 4 példázatot a szívükre veszik, akik az életükön változtatnak, azok mivé fognak válni? Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Milyen érdekes, hogy első helyre állítja azt, hogy nincs kapcsolatuk más, hitehagyó, ugye a megfertőztetett asszonyok a tiszta asszonyhoz képest a hamis egyházi tanításokat képviseljük. Tehát magyarul a hamis egyházak, hamis keresztény és hamis világvallások, akik körbeveszik az emberiséget, és mint egy pánt szorítják, hogy mi majd megmentjük a világot, hogyha a vallásokra és a hitre hallgatsz. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Első helyre állítja Jézus Krisztus a tiszta gondolkozást, az elfűséget, az igazságnak makulátlan követését. Igen, így mondja az Efézus 4.15-ben is, hogy az igazságot követvén szeretetben. Igen, szeretetteljes követését, de az igazságnak szeretetteljes követését, nem az emberi szeretet szeretetteljes követését, az igazságot követvén szeretetben. Mindenestől fogva növekedjetek abban, aki a feje Jézus Krisztusban. Második dolog, ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Tehát nem vezetőket követnek, nem földi tekintélyeket követnek. Nem is a maguk példáját vagy tapasztalatát teszik zsinórmértékké. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Jövőre Luther évforduló lesz. Luthernek egy híres kijelentését hadd idézzem számotokra. Luthertől egyszer megkérdezték, hogy hol az igazi egyház. Hát akkor ez nagyon nagy kérdés volt. Ugye Róma kiátkozta Luthert. Luther kis egyháza tulajdonképpen egy eretnek tartott, lenézett közösség volt. Sokan kezdtek jönni, akik félre is vitték, mint Müntzer Tamás, meg mások. Tehát nagyon nagy összevisszaság volt. És Luther megkérdezte, hol az igazi egyház? És Luther egy nagyon egyszerű mondattal válaszolt. Ahol hamisítatlan tisztaságban hirdeti Krisztus tanításait. Ott van az igazi egyház. ahol Krisztusra figyelnek, akik, amit Krisztus mondott, komolyan veszik, röviden, akik követik a bárány, bárhova megy is. Ha a bárány engem odavisz, hogy azt mondják rám, hogy én keresztény se vagyok, azt mondják rám, hogy én még szektásnak se vagyok szektás, mert még abból is kilógok, abból a sorból is, de én követem Jézus Krisztus bárhova vezet is, bármilyen megvetés gúny jár ezzel együtt, miért követem Jézust? Mert ő vele is ezt csinálták. A világosság a világba jött. A világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött. Az övéi nem fogadták be őt. Melyik nagyobb probléma? A világ, ami nem ismeri, vagy az övéi, akik ismerték, de nem fogadták be? Jézus is ezt az utat járta. Jézust is kivetették magukból, a szőlőn kívülre vetették, Jeruzsálem falain kívül feszítették fel. De én akkor is követem a bárányt, miért? Mert akik befogadták őt, azoknak hatalmat, jogot adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Én Krisztushoz tartozom, én Krisztust akarom követni, én Isten gyermekeként szeretnék viselkedni ebben a világban, ezért én követem a bárányt bárhova, bármit kér is tőlem. Mert őtőre se keveset kért az atya. És ő követte azt az utat, hogy orcáját odaadta a verőknek, hátát a szaggatóknak, és képét nem fedezte be a gyalázás és köbdösés előtt. Olyanná tette képét, mint a kova. Ézsaiás 50. fejezetének ezeket a csodálatos verseiből lehet táplálkozzunk, lehet erőt merítenünk. Mi követnünk kell Jézust, ne csak azt nézzük, hogy jön majd Jézus, és lesz megdicsőülés, a megdicsőülés előtt lesz gyalázat. Jézusnak is a legnagyobb gyalázatból ment az útja a legnagyobb megdicsőülés felé. Gondoljátok, hogy a mi útunk más lesz? Gondoljátok, hogy a mi útunk az végig a dicsőségnek az útja? Mi a dicsőségbe, az Isten felmagasztalásába, az Istenért való gyalázat elviselésén keresztül jutunk el. Na de ehhez megadja Isten az erőt, ezt nem a mi erőnkből kell, nem mi vagyunk a hősök, de ezt látnunk kell. Én amikor az advent közösségbe kerültem 31 néhány évvel ezelőtt, régi adventista bácsik voltak ott a bózsvai, illetve akkor még telkibányai táborban, és mondták, hogy atyafi, csodálatos dolgok lesznek, mi hirdetni fogjuk az evangéliumot, az egész világ hallgatni fog ránk, és ott leszünk Jézus mellett jobbról és balról, és koronát ad majd Jézus nekünk, egy csodálatos, és akkor... Na, akkor is egy kicsit úgy kétkedve hallgattam, olyan volt ez, mint egy történetnek csak az egyik oldala, mint az érmének csak az egyik oldala. A bácsik, meg sokszor mi is elfelejtkezünk arról, hogy Jézus is hogy ment be a dicsőségébe. A legnagyobb gyalázat után. Nem? Hát azért mi volt az a hat kihallgatás, az a szembekötése, leköpés, az a keresztre, a gyalázat kelyhét, azt a kelyhet az utolsó cseppig ki kellett üríteni a Jézusnak. Úgy gondoljátok, hogy a mi útunk az ilyen díszmenet lesz, hogy mert csak azért, mert nekünk milyen nagy ismeretünk van, majd mindenki, ami ismeretünk előtt meg fog hajolni? Vagy ovációval fogadnak bennünket, mint az igazi megoldáshozói? Tehát éppen elő készített fel Jézus bennünket arra, hogy nem erről lesz szó. Gyűlöletesek leszünk a világ előtt, sőt, azt is át kell élnünk, hogy a saját testvéreink előtt is, akik azon a rostán meginognak és kiesnek. És jön a harmadik jellemzés. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. Kedves gyülekezet, Krisztus keresztje nekünk mindenre erőt ad. Ezért kell Krisztus áldozatával foglalkoznunk. Krisztus keresztjében ott van az erő, hogy mindig visszatekinthetek arra, hogy én milyen áron vagyok itt. Én milyen áron éltem meg a mai napok. Én milyen áron lehetek talán részes ennek a gyalázaton átvezető csodálatos megdicsőlésnek. Olyan áron lehetek részese, hogy Jézus Krisztus az isteni életét nem sajnálta értem. És ha erre gondolok, és ezzel a hittel élek, akkor az emberek tehetnek velem bármit. Emberek mondhatnak rólam bármit. Ha így élek együtt Jézus Krisztussal, hogy tudom az én áramat, hogy isteni vér, hogy mondja Pál apostol, apostolok cselekedetei 20. fejezet, hogy ki, mi az egyház, melyet Jézus a tulajdon vérével szerzett. Micsoda kiváltság, hogy mi most itt összegyűlhetünk. Soha nem jöttünk volna mi a Szérózsa minden irányából így össze az élet során, ha Jézus Krisztus az ő isteni életét, az ő isteni vérét nem mondotta volna értünk. Ezek áron vétettek meg, és tudják az árát, hogy milyen ára van az életüknek, Istennek és báránynak a zsengéül. Hogy Jézus, mint zsenge feltámadt, mi is el fogunk változni, vagy akik nem érik meg azt a dicsőséges napot, fel fognak támadni az örök életre. De most azt mondja a végén a jellemzés, hogy kik lesznek azok, akik a rostán fennmaradnak? Kik lesznek azok, akikre Isten szent lelke kiárathat? Az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi szék elé fedhetetlenek. Nem csak a cselekedeteik tökéletesek, a beszédjük is az kell, hogy legyen. Álnokság rossz, a szájukban sem szabad, hogy támadjon, és Isten királyi szék előtt fedhetetlenek. Kedves gyülekezet, a két ige szakasz után befejezésül Ellen White-nak egy bizonságtételét idézem, amit el tudtok olvasni az Evangélium Szolgái című könyv 181. oldaláról. Mivel több bekezdést jelent ez, nem idézem az egészet, a tömör lényegét mondom. Azt mondja Ellen White, hogy nagyon sok ember nem tudja, hogy mi az, hogy keresztény élet. Nagyon sok ember beszél arról, hogy ő keresztény, meg keresztény életet él, de hogy mit jelent kereszténynek lenni, és a hétköznapi valóságban mit jelent a keresztény élet. És kétszer-három jelzőjére hívom fel a figyelmeteket. Ellen White azt mondja, hogy a keresztény élet biztos, hogy szelídség, türelem és kedvesség. Még mond ő mást is, meg mondom, van egy egész szövegkörnyezet, én azt mondom, a keresztény élet a szelídség, türelem, kedvesség. De állítsunk mellé még másik három dolgot is. A keresztény élet bátorság, határozottság és kitartás. Így együtt igaz, hogy milyen a keresztény élet. Ha te csak azt hangsúlyozod, hogy a keresztény élet szelídség, türelem és kedvesség, azzal még csak félig mondtad el, hogy milyen a keresztény élet. Jézus Krisztus, amikor itt a földön élt, tényleg beteljesedett, amit mondott, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok. Tényleg beteljesedett a Zsoltár ige is, hogy kedvesség ömledez az ajkain. De Jézus Krisztus nem volt bátor, nem volt határozott, amikor például azt mondta, ti az ördög atyától valók vagytok mindannyian. Kikre mondta ezt? János 8.44-ben nézzétek meg, kikre mondta? A mindenki által köztiszteletben álló vallási vezetőkre mondta azt, hogy ti az ördög atyától valók vagytok mindannyian. Ez bátorság kellett. Ez határozottság kellett. Jézus Krisztus azt sem nélkülözte. Kinek mondta el Jézus a jaj mondásait, hogy olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt koporsók? Jaj néktek képmutató írástok, és ott a templom udvarában nagy tömeg előtt mondta el ismét. Kire mondta azt el, hogy két nagy pártotok van, az egyik a farizeusi párt, a másik a sadduceusi. Mi a véleményem róla, hogy az egyik tévtanításokkal vezeti félre az embereket, ezek a sadduceusok, a másik meg képmutatással. Mert azok igazán tanítottak, de hogy éltek, az egy merő képmutatás volt. Ezek voltak a farizeusok. Ez bátorság kell. Valaki azt mondhatná, hogy hát Jézus Krisztus szelíd volt és türelmes. Miért mondott ilyen kemény szavakat? Hányszor föl is rótták, ilyeneket mondtak Jézusnak, hogy kemény beszéd ez, kicsoda viselhetni el, kicsoda szenvedheti el, vagy Uram, te nem gondolsz az, hogy megszomorítod őket? Kedves gyülekezet, amikor végig gondoljuk mindezeket, akkor tartsunk önvizsgálatot, hogy nem féloldalas-e a keresztény életünk. Kereszténynek lenni az nem annyit jelent, hogy szeliden mindent eltűrni. Mindenkitől és végtelen hosszúságban. Istenről a Biblia azt mondja, hogy hosszú tűrő, de Istenről azt is mondja a Biblia, hogy Isten alkalomattán megszólal, és ha megszólal, akkor majd megszeppen tőle az egész föld, mondja a 46. Zsoltár. Egy keresztény emberről sem mondja azt a Biblia, hogy mindig hallgatnia kell. Azt sem mondja a Biblia, hogy mindig beszélnie kell. A keresztény ember a lélek vezetését elnyerve pontosan tudja, hogy mikor kell hallgatni, mikor kell csak egy mondatot mondani, mikor kell olyan mondatot mondani, hogy a szelíd és kedves legyen, és mikor kell olyan mondatot mondani, amit az apostolok is megértettek Jézustól, mert nézzétek meg az apostolok cselekedeteit, hogy Pál milyen mondatokat mondott, meg a leveleiben, és nem csak illetlenül és gonoszul cselekvő emberekről, hanem saját hittestvéreiről is, akiket meg is nevez, hogy a legnagyobb megpróbáltatást szerezték neki, mert amikor elősorolja a botütéseit, azt, hogy a halál szélén állt a II. Korintus levél végén, akkor azt is mondja a végén, mint egy megkoronázásként, hogy a legnagyobb szenvedése a hamis atyafiaktól volt. És ezt megnevezés a Bibliába bekerült, hogy mi se dédelgessünk olyan illúziókat, hogy bennünket csak az ateisták vagy a más vallásúak nem szenvedhetnek el. Aki az igazságot követi, az, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Aki nem az igazságot követi, nem a mestert követi, olyan vezetőket követ, akikről talán ő is tudja, hogy miben sántikálnak, vagy vezetőket követ általában és saját személyes tapasztalatát a vezetők szavával helyettesíti, aki szerez személyes tapasztalatokat, de nem teljes értelemben és nem formálódik át az egész lénye. Kedves gyülekezet, senki nem mondhatja azt Jézus Krisztusról, hogy csak proféciákat mondott nekünk, csak az ismeretünket hízdalja. Jézus Krisztus megmondja nekünk, hogy ő mihez ad erőt, hogy milyen emberek legyünk. Hisztek abban, hogy fogunk találkozni Jézussal? Ha hisztek abban, hogy fogunk találkozni Jézussal, akkor higgyünk abban is, hogy Jézus előtt meg kell állnunk. Jézusnak a szemébe kell néznünk, hogy elfogadtuk-e azt, amivel minket alkalmasak akar tenni bennünket arra, hogy találkozzunk vele. Én ezt a két bibliai igeszakasz szeretném a szívetek helyezni, és ezt a bizonyságtételt, hogy tanuljuk meg Jézustól azt a magatartást és azt a jellemet, amit ő megvalósított itt ezen a földön, és a végső időkben fokozottan vár tőlünk, hiszen mi ővele fogunk találkozni. Segítsen bennünket az Úr, hogy tényleg higgyünk abban, hogy mi olyan közel vagyunk ezekhez az eseményekhez, mi találkozni fogunk vele. De engedjétek meg, hogy befejezésül, mivel alig több mint egy hete zajlódott le a prédikátor értekezletünk, a prédikátor értekezletünkön volt egy nagyon megrendítő úrvacsorai istentisztet, én le is jegyeztem, majd aki mondta, attól kérek engedélyt, hogy közzételtem, mert természetesen megjelölve, hogy ezt ő mondta, csak én ezt így értettem meg. Ő mondta ezt a hasonlatot, hogy voltatok már testvérek olyan helyzetben, hogy mentetek valakihez, és csöngettetek a lakásán, és nem engedett be? Voltatok olyan esetben, amikor váratlanul mentetek valakihez, csöngettetek a lakásán? Többször is csöngettetek, úgy láttátok, hogy meg is libben a függöny, tehát hogy otthon vannak, de nem engedtek be. Hirtelen, amikor hallottam ezt a hasonlatot, úgy mélyen átértem tényleg, hogy milyen kínos dolog ez, hogy te mész valakihez. Jó lehet, nem jelentetted be magadat, de otthon vannak, látják, hogy te vagy, de nem akarnak beengedni. Ezt tulajdonképpen még meg is értem, vagy nagy részben megértem, mert hát a polgári illem szerint azért illik nem háborgatni mást, hanem bejelentkezni. Na de mondja a másik példát, és olyanban is voltatok, hogy bejelentkeztetek? Csöngettek? És nem nyitnak ajtót? Mert ez a Jelenések könyve 3. fejezetének az esete, a Laodiceai levél vége, amikor Jézus azt mondja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ugye Jézus bejelentkezett nálunk. Jézus elmondta, hogy milyen módon fog eljönni. Jézus elmondta az idők menetrendjét, az idők jeleit, végig sorolta. Most mi kik vagyunk? Azok, akik várják, és már szinte repesnek az örömtől, hogy megnyithatjuk az ajtót, vagy azt mondjuk, hogy hát most még ne. Tudom, hogy bejelentkeztél, de most még ne. Még kopogjál egy fél órát, vagy egy napot, vagy egy hetet, vagy éveket kopogjál. De a gyülekezet sokszor ezek a példák nagyon szemléletesek és láthatóak. Láttatóak. Gondolkodjunk el ezen. Mi a viszonyunk Jézushoz? És én kívánva kívánom mindannyiótok számára, hogy mind a négy rostán megálljunk. De csak akkor lehet, ha mi Jézust valóban őszintén és örömmel várjuk. Ha minden más fontosabb nekünk, érvényesülés, hivatás, nem tudom én mi, mint Jézus várása, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy most még ne. És kívánom, hogy fordulat következzék be a mindannyiunk életében, és hogy az Úr ilyen nehézségeket, sőt, fokozott problémákat megengedett a mi közösségünk életében, ez se véletlen, s higgyétek el, hogy mindenhol megenged. Én 3 országba teszem ki a lábamat minden hónapban, Szlovákiába, Romániába és Szerbiába, mindenütt ugyanezeket a jeleket látom. Mindenütt ugyanezzel találkoznak a mi testvéreink. Más formában, de ugyanezekkel a problémákkal találkoznak. Ugyanerről gondolkoznak. És ez is alátámasztja azt, hogy valóban minden idők vége elközelgetett. Egy csodálatos, ünnepélyes, de ugyanak egy drámai esemény előestén vagyunk. Óriási dicsőség fogja befejezni Isten művét, de a dicsőségen keresztül, dicsőségbe csak a gyalázaton keresztül tudsz belépni. Próbáljuk ezt megérteni, próbáljunk ehhez erőt kérni, próbáljunk hittel úgy cselekedni, hogy mi ránk azt mondhassa Isten, hogy ezek követik a bárányt valahova megy. Amen.